A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem ma este itt a Trend FM-en Nyikos Attila, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetője. Tegeződünk, úgyhogy engedjék meg nekünk, hogy itt a műsorban is így tegyünk. Szervusz Attila!
Szervusz, jó estét a hallgatóknak!
Hát tulajdonképpen, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy tartunk ma egy ilyen beszélgetést, mert már nagyon régen, azt hiszem egy fél éve, vagy majdnem egy fél éve találkoztunk utoljára itt, arról gondoltam, hogy beszéljünk, hiszen tovább drágult azóta a gáz, a kőolaj, és egyre bizonytalanabb a szállítás, ami ugye még tovább emeli az árat, és még tovább emeli a bizonytalanságot, ami tovább emeli az árat. Szóval emiatt aztán arra gondoltam, hogy érdemes lenne beszélgetni a hidrogén jövőjéről, illetve annak felgyorsításáról, hogy hogyan állhatunk át minél előbb erre az anyagra. Aztán a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter többás mellett beszélt arról is, hogy azokat a forrásokat, amelyeket hitelként kaphatnánk meg, majd a helyreállítási alapból szinte teljes egészében az energiafüggetlenség növelésére fordítanánk, és hát ugye ezt meg is ígérték a bizottságnak, ez a része a tárgyalásoknak. Na, de ami ebből következik, hogy szó van arról, hogy emelhető 2 milliárd köbméterre emelhető a magyarországi gázkitermelés, tehát hogy saját gázkitermelést lehetne emelni, és amikor beszéltünk, azt mondtad, hogy hát ez egy teljesen jó ötlet, és nagyon örültél ennek, de hogy nekem meg az jutott eszembe, hogy kezdjük ezzel, hogy van itt annyi gáz Magyarországon, hogy akár 2 milliárd köbméterre lehet emelni az éves kitermelést?
Hát, sőt, több is. Hogyha végignézzük a magyar szénhidrogén termelésnek a történetét, akkor a hazai mennyiségek azok lényegében ennél sokkal magasabb szinten voltak, egy olyan 3-3,5 milliárd köbméteres mennyiséget tudtunk kitermelni annó, és ez a mennyiség egész egyszerűen piaci okoknál fogva, és a kitermelési költségek miatt, gazdaságosság okoknál fogva csökkent le a jelenlegi olyan 1,2 milliárd köbméter per éves szintre, és ezt minden további nélkül vissza lehet tornázni először. Hát én azt mondanám, hogy mondjuk évvégéig erre a 2 milliárdos szintre, de én lennék ennél ambiciózusabb is a kormány és a magyarországi kitermelők helyében, hogy ezt a 3-3,5 milliárdos szintet, zárójel magyar lakossági fogyasztással egyenértékű mennyiség, ezt magunk részére tulajdonképpen meg tudnánk termelni.
Hát feltéve, ha van annyi szakember?
Szakember? Én azt gondolom, hogy van. Itt ennek a dolognak a megszervezése az, amit, hogy mondjam, némi odafigyelést igényel. Tulajdonképpen, hogy erre mondjuk az állam létrehoz egy állami tulajdonú fúróvállalatot, amelyik ezt a programot ezt lebonyolítja.
De hát van egy részben állami tulajdonban lévő MOL, nem? Az ilyesmivel foglalkozik.
MOL igen. Hát a MOL például erre maximálisan képes, de a többi magyarországi szereplő is ebbe be tud kapcsolódni, akik azóta megjelentek ezen a piacon. És az pedig, hogy szervizcégeknek a segítségével, vagy külföldről ezeket a gépeket, berendezéseket, ezeket behozzák ismételte Magyarországra, ez szintén csak egy üzleti döntésnek a kérdése.
Na jó, de hát ha a jelenlegi mezők ilyen könnyen kitermelhetők, akkor ez egy sima üzleti döntés alapján egy bizonyos ár fölött már megszülethetett volna. Mi azok annak, hogy nem szerinted? Hát valószínű, hogy nem látsz bele a fejükbe, de biztos van valami képed erről, hogy mi okozhatja.
Hát én azt gondolom, hogy ezek a vállalatok, ezek egy üzleti döntést hoznak, megnézik azt, hogy mi a kockázata annak, hogy egy új kutat lemélyítsenek, ezt utána termelésbe fogjanak, de mondom, Magyarországon az a hallatlan előny van, hogy Magyarország egy nagyon jól megkutatott hely a szénhidrogén szempontjából, és létezik hozzá kiépített infrastruktúra. Tehát itt nem azzal kell kezdeni azt, hogy jaj, de jó, 60 nap alatt mondjuk lemélyítettem magamnak egy kutat kb. Tudom én, 5-6 ezer méter mélységig, és akkor a makójárokból felhozom a gázt, mert ezt 60 nap alatt azért egyet meg kell tudni csinálni, egyetlen kutat, ugye? Hanem rögtön ott van hozzá a mezőben a vezeték, és nem kell avval foglalkozzak, hogy infrastruktúrát engedélyeztessek, kiviteleztessek, stb., és még a tárolókapacitás is megvan hozzá.
Hát ez nagyon jó hangzik, majdnem kicsit erősebb jelzőt használtam. De akkor itt ehhez nem is lenne szükség a nem konvencionális kitermelési módokhoz? Mert ugye volt egy időben arról is szó, hogy ezzel a repesztéses technológiával majd lehet itt gázt kitermelni Magyarországon, aztán ezt hirtelen akár be is tiltották talán.
Amiről beszélünk, és ugye ez a 2 milliárdos, illetve mondjuk a 3-3,5 milliárdos történet, ez lényegében a teljes hagyományos konvencionális kitermeléssel is Magyarországon fedezhető, amiről te beszélsz, a nem hagyományos kitermelés, magyarán ugye a palagáz, illetve a hidraulikus közvetrepesztési eljárás, ezek azok a nagy mélységű kutak, amik mondjuk 5 kilométernél mélyebbek. Beszélhetünk itt mondjuk a makójárokról, ami ugye a Mindszent Hódmezővásárhely makóvonalán fekszik, vagy beszélgethetünk a derecskejárokról, de beszélhetünk főleg a Békési medencéről is, amit szerintem évvégéig nyugodtan föl lehet tornászni egészen jó szintekig. És ez az 5 kilométeres mélység, 5000 méteres mélység, azért azt kell tudni Magyarországon, hogy itt azért a hőmérséklet ott már 200 Celsius fok fölött áll bőven, nagyjából 5 kilométeren ilyen 850 bár a nyomás, de a Szabó György által fúrt 6085 méteres kútnál ott 284 Celsius fok volt a talphőmérséklet, ami valami iszonyatos, és egy fantasztikus technikát igényel egyébként. És ezekből a kutakból, illetve tulajdonképpen ezeket a mezőket kellene, a makói mezőt most már tényleg megérni, ismételten termelésbe fogni, és ahhoz a, hát nagyjából én úgy emlékszem, hogy 10 kút volt, amit egy évtizeddel ezelőtt ott lemélyítettek, ugye a Falcon TXM, az Exxon és a MOL. Ezeket a kutakat, ezeket lehetne ismételten rétegvizsgálatnak alávetni, megnézni, hogy mi a helyzet, mi csak le se kellene fúrni, csak tulajdonképpen befejezni azt a procedúrát, amit annó félbe hagytak.
Na jó, de nem veszélyes, ezt te is mondtál, ilyen nagyon magas hőmérsékleteket, tehát ugye a gáz az egy éghető anyag, hiszen azért bányásszuk. Hát több más mellett, mert persze a vegyiparnak is nagy szüksége van rá, de hát mint tüzelőanyagot emlegeti mindenki, és most is elsősorban azon aggódik, illetve hát sokan elsősorban, sokan másodsorban azon aggódnak, hogy ugye ha nem lőn elég gáz Oroszországból, vagy úgy általában ne jöjjön Oroszországból gáz, de hogy honnan és hogyan fogunk fűteni. Szóval a lényeg a kérdésben, hogy ez mennyire veszélyes?
Én azt gondolom, hogy ez nem veszélyes.
És maga ez a kőzetrepesztés?
Kettő, az meg főleg nem.
Mert olyan félelmetesen hangzik, hogy itt mindenféle mélységeket.
Nézd, hogy mondjam, hogy ugye főleg az angol száz országokban ennek mindenféle ilyen csúf és gúny nevet adtak a környezetvédők. Magyar nyelvben ez, hála Istennek, ez nem jön át, ez a dolog. Mondjuk nevezzük ezt rétegserkentéses eljárásnak, illetve mondjuk hidraulikus közvetrepesztésnek, de azért azt kell tudjad, hogy a magyar bányatörvény rendkívül bölcsen úgy rendelkezik, hogy 2500 méter alatti tevékenységekről beszélgetünk, és minden, ami ivóvízbázis és ivóvíz, az egész egyszerűen a Föld nevű bolygó szerkezete okán, az 2500 méter és a felszín között van. Tehát az, hogy a felszín alatti vizeket ez bármiképpen befolyásolja, ez nincs. Ugye, akkor ezt kizártuk. A másik, hogy nálunk 5000 méter alatt találhatók azok a tömött homokkő rétegek, amelyekből a közvetrepesztés után elkezd a gáz áramlani, és 5000 méter alatt pedig a közvetrepesztésnek nincs olyan hatása, ami ezt a földrengést okozná. Tehát akkor, amikor mondjuk Groningenben beszélnek ugyanezekről a dolgokról, azok sekélymezők. És azok hagyományos mezők is egy jó része. De ebben a nagy mélységben ez már semmiféle gondot nem okoz. A másik, hagyd tegyem hozzá nagyon gyorsan, hogy 1957 óta Magyarországon több mint 10 000 darab hidraulikus közvetrepesztést végeztek már el. És én nem nagyon olvasom az újságban azt, hogy ez bármiféle tektonikus mozgást okozott volna, vagy bocsánat, tehát igen, tehát közvetlen mozgást okozott volna.
Van itt még egy kérdés, illetve nagyon sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Én még mindig ámultam, bámulok a fejemből, hogy ez a 2 milliárd, ez nem egy túlvállalás, sőt, de hogy mennyi időre lenne elég, és mondjuk mennyire érdemes ennek nekifogni, mert ugye ha egyszer csak kiderül, hogy ez hip-hop lemerül, lehet, hogy nem termeli meg az árát, amibe került, hiszen valószínű, hogy valamiért nem fogtak bele eddig. Túl azon, hogy tiltva volt persze.
Hát nézd, Azért azt kell tudni, hogy amennyire én emlékszem, a makói rezervoárnak a becslésére, ami egy 10 évvel ezelőtti becslésről beszélünk, és ugye nem lett termelésbe fogva, tehát igazán akkor lehet rezervoárt becsülni, hogyha már tudod, hogy akkor mit termel, de ott azt 10 milliárd köbméter per éves kihozatalra becsülték, és nagyjából 200 évre elegendő készlet van lent.
Tehát akkor akár Magyarország egy ilyen gáznagyhatalom is lehetne?
Hát én nem gondolnám ezt, mert nyilván ebből a földgázból rengeteget exportálnánk, mi magunk felhasználnánk, és a földgáz az úgy mondom, hogy nem mindenható, viszont azért azt tudni kell, hogy a megújuló energiatermelésnek az meg egész egyszerűen nincsen a földgáz nélkül, egyensúlyozó áramra van szüksége. És ezt pedig földgáz nélkül ma még nem lehet megoldani.
Na most sokan ugye abban bíznak, hogy ezek a jelenlegi energiaárak, ezek gyorsan visszamennek. Mert hogy hát az lesz majd a normális újra, hogyha ha ismét töredéke lesz a gázára jelenleginek, ami mondjuk, amiben mindenki bízik.
Nézd, én azt gondolom, hogy vissza fog süllyedni az árszint, mondjuk a földgáznál a jelenlegi szintről, nagy kereskedelmről beszélek, vissza fog süllyedni egy olyan, hát mondjuk nem a háború előtti 20-25 eurós szintre, de hogyha ez egy ilyen 60-70 eurós szintre visszasüllyed, én annak már borzasztóan örülnék. Tehát én nem fogadnék arra nagy összegben, hogy a 2020-as és főleg az előtti időszakoknak a földgázárait vissza fogjuk kapni. Valami a kettő között, de hogy csökkenni fog, én abban egyébként én is biztos vagyok.
Na jó, de itt van a kérdés, hogy milyen áron éri meg ezt folyamatosan eleve megkezdeni, és milyen árig érdemes ezt kitermelni. Ha mondjuk már van ellátásbiztonság, ha már felennyiért is, meg töredékért is be lehet szerezni a gázt.
Magyarországon akkor bontsuk ketté ezt a választ, mert először is beszélünk ugye azokról a kutakról, amelyek hagyományos földgázt termelnek. Ott ugye létezik a MOL-nak az úgynevezett 98 előtti kutjai, amelyek egy speciális elszámolási rendszerben vannak, és vannak a 98 utáni kutak, amelyeknek az önköltsége az annyi, amennyi. Ezt én nyilván nem fogom elmondani. A másik, hogy vannak a nem hagyományosak, ahol egész egyszerűen azért nem tudunk még most per pillanat erre árat mondani, mert ahhoz tényleg el kellene ezt programszerűen kezdeni. Akkor már tudnánk mondani hozzá árat. Így ebből a szempontból pedig mondjuk egy nyugat-virginiai nem hagyományos mezőnek a kitermelési költségei, azok nem vethetők össze egy magyar 6 kilométer mélyen lévő kútéval.
Milyen szempontból? Tehát ez jobb, vagy drágább?
Én azt gondolom, hogy ez a magyar, ez fajlagosan ez drágább, hiszen eleve nem néhány száz méterről beszélgetünk, hanem 6000 méter mélységről beszélgetünk, és olyan technológiáról, olyan berendezésekről, amiknek ezt a 250-280 fokot ezt bírniuk kell stabilan. Csak abba gondolj bele, hogy van benne a fúró szárban vagy fejben egy giroszkóp, ami jeleket ad neked elektromos. Nem tudom, hogyha a számítógépedet beraknánk a sütőbe, ne tegyük be 285 fokra, mert addig nem is fog fölmelegedni, de csak 200 fokig. Mi történne a laptopoddal?
És hát akkor valószínűleg nem a laptopot szoktak
leküldeni. Gondold meg, hogy ezek a jeladó berendezések meg, amelyek egyáltalán irányítják és mozgatják ott lent, hogy ez a fúrószár úgy mondom irányítottan be tudjon kanyarodni a bizonyos mélységekben, ennek semmi baja nem lesz. És pontos adatokat közvetít a felszínre.
Jó, de akkor megint csak adódik a kérdés, hogy akkor miért éri meg? Vagy miért érné meg? Vagy meddig éri meg? Vagy mikor érdemes elkezdeni? És mennyi időre kellene, hogy mondjam, befagyni ezeknek az áraknak ahhoz, hogy ez rentábilisan működtethető legyen? Mert ugye azért egy vállalkozás sem akar olyanba belefogni, hogy aztán utána csak a veszteség maradjon belőle.
Hát utána én azt gondolom egyébként, hogy ha az ember ugye egy kutat csinál meg, akkor annak van egy darab költsége, de a két kút az nem 2x, hanem csak annak egy tört része, és utána mindig megy le a fajlagos költség. És hogyha egyszer elkezdtél egy ilyen mezőben termelni, akkor nem is ezt kellene mondanom, hanem az, hogy tulajdonképpen mennyit ér meg neked a magyar energiafüggetlenség. Mennyit ér meg neked
hát
az?
Hát akkor a fogyasztónak mennyit ér
mennyit
meg?
Mennyit ér meg kinek? Neked az,
mert ezt ki hogy, kell
hogy tudod, hogy mindig lesz Magyarországon földgáz, itt van a lábunk alatt, megfúrtuk a kutyainkat, használjuk a mezőt, és akkor, amikor fölmegy a földgáznak a világpiaci ára, akkor lehet, hogy mondjuk egy mezőt egy kicsit ideig szüneteltetünk, és nem termelünk, és importálunk.
De amikor lemegy az ára.
De amikor lemegy, pontosabban, igen, amikor lemegy. Fölmegy, akkor meg megint termelésbe fogjuk. Ezt simán meg lehet csinálni. És onnantól kezdve az eladói pozícióban lévő mondjuk Gazprom is egy kicsit másképp beszélget veled, mert amikor azt mondod, hogy jó, hát ilyen áron barátaim, nekem már nem kell a földgáz, mert nekem van sajátom, elnézést kérünk.
Aha. Hát ez nagyon jól hangzik. A kérdés az, hogy valóban milyen gyorsan lehet ezt megoldani, és mennyire rentábil. Mert ugye most lenne jó, hogy mondjuk holnaptól már ezek a gázkutak működjenek, mert ilyen áron valószínű megérni.
Azért azt tudnod kell, hogy a Energiahivatalban 2018-ban a Zelei Gábor barátommal, aki a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak volt az akkori vezetője, csináltunk egy könyvet, jegyeztünk közösen egy könyvet. Nem mi írtuk, de mi voltunk a producerei szénhidrogének Magyarországon. És ebben ma is egyébként letölthető a MEC-nek a weblapjáról, magyar nyelven és angol nyelven is, és ebben 10 000 olyan földgázkút van potenciálisan, ami vagy már letermelt, vagy már kivették, úgy mondom, a termelésből, de semmivel nem kerülne revizitálni ezeket, és megnézni, hogy nézzünk már le a mai háromdimenziós szeizmikával, hogy akkor, amikor ezeket a 70-es, 80-as években annó OKGT-s időkben lemélyítették, akkor, amikor a fúrómestereket nem találatra, hanem méterre fizették, méterre, és az alapján kapták a prémiumot, hogyha most lenézünk a ma technikájával, akkor még mit találunk? Ugyanis a mi tapasztalatunk az volt annó, hogyha volt egy olyan kút, amit letermeltek, visszaadtak, visszakerült a magyar államhoz, koncesszió lejárt, és arról a kútról lejött 100 millió köbméter, és utána visszatértünk, akkor körülbelül még egy olyan 60-80 millió köbmétert még úgy ökölszabály szerint ugyanabból a kútból ki lehetett termelni.
Hát ez nagyon, hogy mondjam, melbe ütő adat, mert ezek a számok ilyen, ezek a millió köbméterek, ezek azért elég durván hangzanak, viszont egy jó végszó is arra, hogy most meghallgassuk a híreket, de a hírek után folytatjuk beszélgetésünket Nyikos Attilával, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.